Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Egyelőre közel sincs megnyugvás az iráni háborúban. Izrael csapást mért iráni gázmező létesítményekre. Teherán válaszul a föld legnagyobb LNG üzemét, a katari Raslafani komplexumot támadta. Eközben a Hormuzi szoroson továbbra is patthelyzet van. Irán megmutatta, hogy bár katonai képességeit meggyengítette Amerika és Izrael, a félelmet továbbra is fent tudja tartani a világgazdaság egyik legfontosabb folyósóján, és a halálzónában marad az olajkereskedelem. A mai naprakészben az energiaválság következményeiről, az alkalmazkodási lehetőségekről beszélgetünk, arról, hogy mire elégségesek a tartalékok, és ki akadályozhatja meg a további árrobbanást. Holoda Attila energiaügyi szakértő, egykori magyar energiaügyi helyettes államtitkár a mai naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Válság vagy sok?
Hát most már inkább a sokkot tudnám mondani, mint a válságot, hiszen éppen a mai nap folyamán most már nagyon sokszerűen reagált a piac ezekre a változásokra. Ugye azon kívül, hogy a hormuzi szoros lezárására sorra került, és már nem nagyon tudnak azon keresztül exportálni az arab öbölmenti országok sem kőolajat, sem LNG-t. Most már ugye az elmúlt nap most már bekövetkezett az, amitől igazából tartottunk is, hogy az olajipari létesítményeket direkt módon támadás érte mind az iráni, mind a katari oldalon, ami azt jelenti, hogy tovább fokozza ezt a helyzetet, ami most már eléggé meghaladta a sima, egyszerű válsághelyzetet, és inkább sokszerűen reagál rá a piac.
Az elmúlt időszakban többen a történelemre mutogattak, és a korábbi olajválságokat említették. Hasonlítható a mostani bármelyikhez?
Tulajdonképpen annyiban hasonlítható, hogy valamilyen hiány lépett föl a piacon, és ennek a hiánynak a megoldása egyelőre nem igazán látszik. Ugye a 70-es években volt az első nagy olajválság, majd azt követően voltak még válságos időszakok, ugye volt a 2008-as nagy világválság, de tulajdonképpen azok sem hasonlíthatók ehhez, hiszen akkor nem volt kínálati szűkösség igazából. 2008-ban maga a világgazdaság az, ami összeomlott. 1975 környékén viszont volt valamekkora válság, akkor ugye a hiány is volt a piacon, és ahogy nőtt a gazdaság, egyre nagyobb fosszilis energiahordozó igény lépett föl a világon mindenhol. De hát az mondjuk most már jóval több mint 20 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt volt, az azt jelenti, hogy azért azóta sokat fejlődött például az ellátási láncoknak a rendszere, de hát az látszik, hogy ezek az ellátási láncrendszerek, amikkel most élünk ebbe a világba, ezek nem biztonságosak. Rengeteg olyan szoros és különböző csatorna van, ahol ezeket a olaj és LNG szállítmányokat át kellene hozni az európai és az ázsiai piacra, amelyek, hogyha akadályozható vannak, akkor nincsen alternatív megoldás, azaz nincsenek olyan vezetékek, amelyekkel le lehetne ezt kerülni.
Hasonlíthatjuk a 2020-as a COVID idején kialakult, nyilván akkor a másik oldalon volt válság.
Igen, ahhoz mindenképpen hasonlíthatjuk. Ugye a 2020-as COVID idején gyakorlatilag, amikor leállt a világgazdaság, akkor azt tapasztaltuk, hogy a korábbi beruházásokból eredő új olajtermelések és gáztermelések nem találtak maguknak piacot, ebből következően nagyon erősen lement az ár. Jól emlékszem rá, amikor 2020 márciusában a holland tőzsdén 3,98 € volt a megawatt óránkénti ára a földgáznak, hogy ahhoz viszonyítjuk, most pont az ellenkező irányt látjuk, hiszen éppen most az előbb néztem rá a tőzsdei árfolyamokra 69 € megawatt óránként, amit gyakorlatilag a 2022, tehát már bőven a következő válságos időszaknak az egyik részét jelentően december környéki árat. Ugyanakkor már túl voltunk azon a 250-300 € árak okozta sokkon, de azért az még mindig magasnak számított ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az energia az olcsó és könnyen hozzáférünk. Nem férünk hozzá az energiához, és mivel alapvetően a termelőegységeket éri a támadás, az azt jelenti, hogy hosszú távú kimenete is lehet ezeknek a támadásoknak, azaz ki fognak esni ezek a termelőeszközök hosszabb időre a lehetséges kínálati oldalról, ami hasonló kereslet mellett, különösen, hogyha abba gondolunk bele, hogy hamarosan indulnak a föld alatti gáztárolóknak a feltöltési időszakai, bizony ez egyre magasabbra fogja tolni az árakat.
Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy itt most nem feltétlenül az LNG válságról kell beszélni, vagy nem feltétlenül a földgáz válság az, ami megrengeti a világgazdaságot, hanem sokkal inkább az olajkereskedelem van a halászónában, mert hogy a földgázat azt valamennyire lehet pótolni, hogy inkább lehet pótolni, mint a kőolajat, amiből üzemanyag készül.
Ez így van, ugye a kőolaj esetében ugye az egyszerű fogyasztónak nem is maga nyers kőolaj hiányzik, hanem a feldolgozott üzemanyag, de hát ha nincs elegendő forrás hozzá, amiből elő lehet állítani a finomított terméket, akkor bizony azt azonnal megérezzük, ráadásul az nagy olajvállalatoknak az árazási stratégiája az mindig úgy követi az árváltozást, hogy ha bár ugyan ők még nem a drága olajból beszerzett olajat dolgozzák fel a finomítóiban, mégis azonnal megjelenik a finomítói árban is ez a magas ár, és ez azt jelenti, hogy ha belegondolunk, nagyjából 3-4 héttel ezelőtt még 60 dollár körül volt az olajára, ma reggel meg megint 112-113 dollár volt, az azt jelenti, hogy majdnem megduplázódott ahhoz képest az olajár, és ez bizony azonnal észrevesszük, nem csak az ellátás biztonságban, hanem abban, hogy az árak hogyan változnak. Ugye azt szoktuk mondani, hogy érdemes megnézni, hogy ki melyik forrásból szerzi be a kőolajat, és ugye az európai finomítók alapvetően nem az arab térségből, tehát nem ebből az arab-öbből környéki országokból vásárolnak olajat, hanem más területekről. Ugyanakkor, mivel a nagy ázsiai országok, elsősorban Kína, India, Dél-Korea, Japán, ezekből a területekről vásárolt leginkább nyers kőolajat magának a finomításhoz, mivel nem jutnak hozzá az elegendő forráshoz, ők azonnal megjelennek azon a piacon, azon a piaci kínálati téren, ahol az európaiak vásárolnak. És mivel nekik létfontosságú, hogy megszerezzék az energia hordozókat, ebből következően ráígérnek az ára, azaz elindul nagyon erősen fölfelé az ár, ahhoz, hogy Európa ezt meg tudja saját magának tartani, saját készletek szűkössége híján kénytelen ezt az árat szintén emelni, ahhoz, hogy itt maradjon az európai fogyasztók számára is az elegendő nyersanyag. Ugye persze ebből nyilván jól járnak azok az európai termelők, akiknek vannak saját termeléseik, akár közép-európai, akár más területeken is, de azért alapvetően a piac önmagában nem nagyon szereti ezeket a drasztikus árakat, mert amikor nagyon elszállnak az árak, az bizony előbb-utóbb a fogyasztás csökkenését fogja előidézni, azaz hosszú távon végülis nincs akkora eredményük és nyereségük, mint amennyit ebből profitálhatnak abból, hogy éppen fölmegy az energiahordozónak az ára, tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy kicsit ilyen öngerjesztő folyamatot indít be ez ilyenkor. Nem örülnek neki, hogy fölmegy az ár, örülnek, mert a profitjuk az magasabb lesz, de azt is tudják, hogy a későbbiekben ez visszaüthet, hiszen az emberek, illetve a cégek elkezdenek takarékoskodni és fogyasztás csökkentéssel reagálni. Ez pedig, hogyha olyan fogyasztás csökkentést generál, ami mondjuk más típusú a fosszilis energiahordozót kiváltó energiát hoz be a rendszerbe, azt aztán a későbbiekben már nem adják föl, azaz tulajdonképpen a piac elvesztése is benne van ebben a lehetséges kimenetben.
Igen, hát Románia esetében is beszélhetünk arról, hogy vannak az országnak saját kitermelési forrásai, mégsem képes olcsóbban tartani a hazai készterméknek az árát. Valamiért nincs befolyása a saját cégeire, vagy nincs befolyása a cégekre, és ez a kérdés, hogy meddig fog begyűrűzni az olajár emelkedése a hazai töltőállomásokra? Vagy ez még a világ addig megy felfele?
Hát sajnos úgy néz ki, hogy igen, ugye nem nagyon lehet elkülöníteni az európai árakat attól, hogy hogyan mozog a világban az ár. Persze voltak erre kísérletek, még a szocializmusban is tapasztalhattuk ezt éppen a 70-es évek válságainál, amikor ugye nagy hangon mondták, hogy nem gyűrűzik be hozzánk a világpolitikai, meg a világgazdaságnak az ilyen hatása, mert pontosan tudjuk, hogy ezek a hatások ideig, óráig tarthatók, aztán egy idő után már nem. Tehát vannak jelenleg is tapasztalunk olyan beavatkozásokat, elsősorban a kormányok részéről, ahol megpróbálják mérsékelni ezt az áremelkedést, de ez egy ideig megy, amíg vannak olyan stratégiai tartalékok, amikhez hozzá lehet nyúlni. De hát azt is látni kell, hogy például azok a nagy olajtermelő vállalatok, amelyek akár Romániában, akár Magyarországon dolgoznak, ezek azokat a szervizcégeket veszik igénybe, amelyek máshol is dolgoznak. Márpedig, hogyha máshol megy fel az olajár, akkor tipikus az, hogy a szervizvállalatoknak az árképzése ez szokott igazodni, azaz megy fel a szervizek ára, tehát kénytelenek ők is az áremeléssel reagálni erre a dologra. Tehát azért mondtam, hogy egy kicsit ilyen öngyeresztő folyamat, nem tudjuk az európai olaj- és gáztermelést el, mondjuk úgy, hogy függetleníteni ezektől a folyamatoktól, ideig, óráig tudjuk topítani, és nyilván a kormányok megpróbálnak ebbe a dologba a lakosság és a fogyasztók oldalára állni, de hát ott is véges a forrás, hiszen pontosan tudjuk, hogyha az árak mennek föl a nemzetközi piacon, azok előbb-utóbb a hatásukat éreztetni fogják minden egyes országban, és ahhoz, hogy ezt tompítani tudják, föl kell használni olyan pénzügyi forrásokat, vagy éppen stratégiai meglévő készleteket, amiket aztán a későbbiekben vissza kell pótolni. Tehát most hiába mondjuk azt, hogy akkor felszabadítunk stratégiai készletből nagyobb mennyiséget, és úgy dobjuk piacra, azt majd a későbbiekben megint pótolni kell, hiszen fontos az, hogy a stratégiai készlet a későbbi ellátás és zavaroknak a fedezésére, rendelkezésre álljon, márpedig, hogyha ez benne van a kalapban, hogy a későbbiekben is magas lesz az olajár, akkor bizony a stratégiai készletek visszatöltése is sokkal többbe fog kerülni. Tehát vagy így, vagy úgy, de meg fogjuk fizetni ennek az árát.
Meg hát gondolom a stratégiai tartalékoknak nem az a céljuk, hogy azoknak a fogyasztóknak adják oda a gázolajat vagy a benzint, akik munkába mennek az autóval, hanem sokkal inkább az olyan állami intézményeknek, mint tűzoltóság, mentők, katasztrófavédelem, tehát számukra van fenntartva a stratégiai tartalék, nem feltétlenül a lakosság számára.
Nem teljesen így van, tehát a stratégiai készletet ugye azok az országok hozták létre, amelyek tagjai a Nemzetközi Energiaügynökségnek, annak pontosan úgy volt kiszámolva, és minden ország úgy kalkulálja ezt, hogy a teljes lakossági fogyasztás is benne van, tehát anélkül, hogy korlátozni kellene a lakossági fogyasztást, és kizárólag mondjuk az ilyen létfontosságú közintézmények és közszolgáltatások fenntartására menne, úgy van kiszámolva, hogy nagyjából olyan 90 napra elegendők ezek a stratégiai készletek az adott ország átlagos fogyasztásának figyelembevételével, de mindenképpen fontos lenne most már tudatosítani lassan az emberekben, hogy bizony oda érdemes figyelni arra, hogy mennyit használnak, mennyit ülnek autóban, vajon kell-e például az, hogy minden autóban csak egy ember üldögéljen és úgy menjen, tehát valami fajta optimalizálást kellene elérni. De én azt gondolom, hogy amíg a kormányok egyelőre megpróbálják megnyugtatni a lakosságot azzal, hogy majd mi beavatkozunk az árba és megpróbáljuk alacsonyan tartani, addig a lakosság sem fogja ezt igazából a saját bőrén érezni. Amikor viszont ez már tarthatatlan lesz és elindulnak fölfelé drasztikusan az árak, akkor bizony az emberek saját maguk be fogják látni azt, hogy kevesebbet kell autózni, kevesebbet kell fogyasztani, és természetesen az, amit ön mondott, hogy ezeknek a létfontosságú és baleseti és egyéb katasztrófa elhárítási közszolgáltatásban dolgozók számára meg legyen az üzemanyag ellátás, az természetesen az külön kezeli minden állam, és erre külön készletet biztosít.
Most, amikor beszélgetünk, Romániában már van olyan töltőállomás, ahol egy bizonyos típusú üzemanyagnak az ára meghaladta a 10 lejt, tehát a literenkénti ár, tehát 2 euró fölött van. Meddig maradnak magasan az árak? Addig, amíg visszatöltik a tartalékokat, vagy addig, amíg vége lesz a háborúnak?
Én azt gondolom, hogy nem is addig, ameddig visszatöltik a tartalékokat, az igazán nagy sok a következő majd akkor fog következni, amikor elfogynak ezek a tartalékok. Mert ugye ezek a stratégiai készletek, ahogy említettem az előbb, nagyjából 90 napra elegendőek, de már ezt elkezdték felhasználni az országok, azaz most már ennél sokkal kevesebb időszakot tudunk kihúzni. Én azt prognosztizálom, hogy nagyjából április végén, május közepén már ez egy nagyon súlyos helyzet lesz, ha addig nem oldódik meg maga a háborús eszkaláció, és nem terjed tovább, jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy sem Izrael, sem az Egyesült Államok nem rendelkezik olyan céllal, hogy most akkor mit is akarnak elérni, és hogyan akarják ezt a háborús helyzetet lezárni. Már pedig a háború lezárása nélkül biztos, hogy nem fog megoldódni a maga az olajárnak a magasan tartása, sőt, még akár fölfelé is mehet. Nem zárnám ki azt, hogy akár 150 dollárt, vagy éppen 200 dollárt is elérje az olajára. Kérdés, hogy valóban az Egyesült Államoknak vannak eszközei, és tudja, hogy mit akar ezzel kezdeni ott abban a térségben, mert úgy néz ki, hogy Irán nagyon nehezen kipárasztható, és ezeket a folyamatos támadásokat akkor is fönn tudja tartani, hogyha egyébként valójában hatalmas veszteségeket szenvedett az első amerikai és izraeli támadások kapcsán, de hát ez olyan egy kicsit, mint a világháborúban annak idején a partizánok, tehát akik azért folyamatosan rendelkeznek annyi munícióval, hogy zavart és kárt okozzanak, már pedig, hogyha egy olyan nagyon fontos és lényeges elérési útvonalról beszélünk, mint a Hormuzi szoros, ennek a folyamatos támadás alatt tartását és a fenyegetettségét akkor is fönn tudják tartani, hogyha sokkal kisebb a saját hadi eszközállományok éppen a háborús helyzet miatt, de ezt erre azért mindig jut valamennyi, már pedig a hajók nem fognak elindulni addig a Hormuzi szoroson keresztül, amíg nem tudnak biztonságban átérni a másik oldalra, ráadásul az ehhez kapcsolódó biztosítási és egyéb díjtételek is borzasztóan megnőttek már a háború kitörését követően szinte azonnal. Tulajdonképpen nagyon úgy néz ki a világ, mint hogyha nem hittük volna el, hogy valaha is hozzá mehet nyúlni a Hormuzi szoros lezárásához, vagy fenyegetéséhez Irán. Most viszont azzal, hogy Iránnak nem sok eszköze maradt éppen a hadi eszközeinek a kifogyasztása, meg a lebombázása véget, gyakorlatilag ezt fönn tudja tartani egészen hosszú ideig, tehát valami fajta tárgyalásos típusú megegyezésre lesz szükség ahhoz, hogy egyáltalán fölfüggesszék ezt a fajta fenyegetettséget, mert nem fogunk tudni túllépni rajta. És ugye van ebben a dologban a jövőre vonatkozóan is egy nagyon komoly tanulság. Irán gyakorlatilag a kezébe kapott egy olyan eszközt ezzel, amivel mostantól kezdve bármikor mer és fog is tudni élni, ha csak meg nem oldják más, hogy például az arab öbölmenti országokból származó nyersőolaj és LNG kijuttatását abból az öböl térségből, például új csővezetékek építésével vagy csatornák létrehozásával.
Igen, és talán itt fontos hangsúlyozni, hogy nem az a cél, vagy nem az a lényeg itt most, hogy hajókat kell feltétlenül elsüllyesztenie Iránnak. A Hormuzi szorosnak a blokkádja az tulajdonképpen elég, ha a biztonságérzetét megszünteti, és itt nem feltétlenül a reguláris erők azok, amelyek fő fenyegetést jelentenek, hanem a forradalmi gárda által koordinált csapatok, és elég egy kis drón, amit a partról is lehet irányítani, vagy partról indítható kis hatótávolságú mobil rakéták, amelyek megzavarják a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmet.
Ez így van, teljesen jól látja. Tehát nem az kell hozzá, hogy akkor tömegével süllyesztenek el hajókat, hanem fönn kell tartani azt a fenyegetettségi állapotot, hogy ha akarom, akkor kilövök egy rakétát, ha akarom, akkor elindítok egy drón. Ha akarom, akkor megtámadom Katarnak az LNG létesítményeit, ha akarom, akkor itt van a fenyegetettség, mit tudom én, a szaudi vagy éppen a kuvaiti olajtermelő egységekre. Tehát itt pontosan az a dolognak a lényege, hogy még csak nem is biztos, hogy el kell, hogy fogyassza ezt a rakétát, meg ezt a drónt. Egész egyszerűen a fenyegetettség fenntartása az, ami magasan tartja az olajárakat, mert hogy a Hormuzi szoros jelenleg emiatt nem járható, nem azért, mert keresztbe állnak ami iráni hadihajók, és nem engedik átmenni ezeket a tankereket, ezzel nem is foglalkoznak. Ebből következően az is látszik, hogy ön is említette, hogy ezeket szárazföldről, legalábbis ott a Hormuzi szoros környékéről könnyen indítható kis rakétákról, meg drónokról beszélünk, nem fogják tudni megoldani ezt a szituációt, hogyha ott ezen a szárazföldi területen legalább egy olyan 30-40 kilométernyi hosszon nem veszik át a szárazföld felett is az irányítást, mert látszik, hogy onnan valóban ilyen partizán módszerekkel gyakorlatilag az idők végtelenségig fenntartható ez a fajta fenyegetettség.
Igen, és hát egyelőre azt látjuk, hogy Amerika nem akar szárazföldi hadműveletbe kezdeni. Holoda Attila energetikai szakértő a mai napra kész vendége, Magyarország egykori energiaügyi helyettes államtitkára. Tegyük fel, hogy a katonai műveletek azok befejeződnek viszonylag gyorsan, néhány napon belül. Nyilván ezt Donald Trump posztjaiból még nem lehet megjósolni. Tehát befejeződnek a katonai hadműveletek, a kitermelő egységek, amelyeket kilőttek, felrobbantottak, lerakétáztak, tönkretettek, azok milyen ütemben állíthatóak helyre, vagy mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az energiahordozóknak a piaca az, hát nem tudom, visszaállhat-e a másfél hónappal ezelőtti rendbe?
Elvileg visszaállhat, ugye azt kell látni, hogy egy ilyen rombolás nyilván attól függ, hogy mennyire érintette az alapvető és lényeges egységeket, mondjuk egy finomítónál egy desztilláló torony, amelyik azért a lényege magának a finomításnak, és nem az összes többi egyéb. Tehát én azt gondolom, hogyha most hirtelen kitörne a béke, és mindenki megnyugodna, akkor is legalább egy másfél-két hónapnak el kell tenni, míg ezeket a rendszereket újból helyre tudják állítani. Nagy valószínűséggel a pénz hozzá, meg a technikai eszközök rendelkezésre állnak, de hát itt magát a szerelési, a cserélési munkálatokat azért úgy kell számolni, hogy ehhez idő szükséges, ott a károsodott területeket, azokat teljes egészében ki kell váltani, új csővezetékeket létrehozni, új eszközöket beépíteni, szeparátoroktól a feldolgozó egységekig elég sok minden lehetséges. Ezért mondom, hogy én gondolom, hogy éppen az eddig látott károsodások kapcsán nagyjából másfél-két hónapon mire teljesen helyreállhat a rend, és ahhoz az kell, hogy mondjuk a béke kitörjön, hiszen amíg folyamatos támadás alatt állnak például a katari vagy éppen a szaudi olajtermelő egységek, addig bizony a helyreállítás sem fog menni olyan nagy intenzitással, mert nem tudhatják, hogy mikor kapnak egy újabb támadást, és mikor kezdhetik az egészet ezzelről.
Tudjuk azt, hogy ki profitál a mostani helyzetből? Oroszország mekkora mértékben profitál, figyelembe véve, hogy Donald Trump idéglenesen feloldotta, vagy elrendelte a szankciók feloldását?
Hát Oroszország mindenképpen profitál. Gyorsan hozzáteszem, Oroszországon kívül egyébként a más területeken lévő olaj- és gáztermelők is, tehát például az észak-afrikai területeken lévő gáztermelők Algériától, vagy olajtermelők, mint Líbia, Tunézia, Egyiptom, ezek mind-mind profitálnak ebből a helyzetből. De nyilván a legtöbbet ebből most az oroszok profitálnak, hiszen nekik vannak olyan rendelkezésre álló nagy készleteik, amik gyorsan bevethetők, és biztonsággal eljuthatók például Európába, vagy mondjuk az indiai finomítókba, ahol aztán feldolgozzák, és ismét Európába tudják hozni a feldolgozott üzemanyagot. Ebből következően az látszik, hogy a mostani 112-113 dolláros olajár esetén az orosz olajára is nagyon erősen fölment, nagyjából olyan 85 és 90 dollár közeli tehető most az urali olajára, amit hogyha azt veszünk figyelembe, hogy például az orosz költségvetés a 2025-ös évre 59 dolláros átlagos olajára számolt, ahhoz képest ez egy nagy nyereség, tehát gyakorlatilag ez a mostani szituáció ez új muníciót ad szó szerint is, meg átvitt értelemben is a Putyin féle kormányzatnak, hiszen gyakorlatilag növekedik annak a pénzügyi forrásoknak a lehetősége, amivel ő tovább tudja folytatni az Európában folyó agresszor háborúját is.
Az ön meglátása szerint a közel-keleti konfliktus elhúzódhat annyira, hogy az Európai Unió is elkezd másképp, vagy engedékenyebben nézni az orosz olajra, és nyilván ezzel ez nem Ukrajnát fogja segíteni, hanem ahogy ön is itt rávilágított az imént Oroszországot?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát az Európai Unió is alapvetően ki van szolgáltatva kívülről behozott nyersanyagoknak, és mivel nem igazán nagy intenzitással tudott lépni mondjuk úgy a fosszilis energiahordozókat kiváltó területeken, azaz például a fűtési rendszerekben a földgáz felhasznált mértéke még mindig egész magasnak mondható Európában. Ebből következően az Európai Unió előbb-utóbb rá fog kényszerülni arra, hogy akár elkezdjen tárgyalni az oroszokkal ismételten az orosz gáz és az orosz olaj beszállításának lehetőségéről Európába. Ez pedig tovább növeli a putyini agresszor birodalomnak a pénzügyi lehetőségeit, és bizony, ahogy ön is mondta, ez nem fogja Ukrajnát segíteni ebben a háborúban. Tehát, hogy az Európai Unió ilyen lépésre készül, akkor meg kell, hogy erősítse az Ukrajna felé mint a támogatást is, hogyha nem akar egy ilyen nagyon, hogy szokták ezt mondani, nagyon egyensúlytalan állapotot felétrehozni az orosz-ukrán konfliktusban.
Azok az országok, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, növelhetik a kitermelési kapacitást, és ezzel egy viszonylagos stabilitást helyreállítva a piacon, vagy itt most nem arról van szó, hogy molekulából van kevés, hanem arról van szó, hogy nem lehet szállítani.
Történt már ilyen szándék erre, és be is jelentették, hogy ezek az országok megpróbálják növelni nem direkt módon érintett országok a saját kitermelésüket. Nyilván mindenkinek vannak még plusz lehetőségei, hiszen az OPEC, amelyiknek az, meg az OPEC plusz országok is, akik arra jöttek létre, hogy nem érdeket képviselnek, hanem igazából egy ilyen egyensúlyi rendszerre figyelnek oda, hogy legyen elegendő kínálata a szükséges kereslet kielégítésére. Valószínű, hogy be is lépnek új termelő objektumokat és termelő lehetőségeket, és elkezdik növelni, de azért ez a mostani kieső rész azért a világ kőolaj termelésének nagyjából 15-20%-át érintette, tehát nem kis rész kellene most pótolni, és akkor, hogyha még ehhez hozzáteszük azt, hogy nem olyan régen, meg éppen az egyik legnagyobb olajtermelő, szintén Venezuela egy hasonló támadás következtében, szintén most egy kicsit kaotikus helyzetben van, hát nem biztos, hogy olyan könnyű lesz megoldani. Azt látom, hogy az Amerikai Egyesült Államok, vagy éppen az észak-afrikai országok, de akár még Ausztrália is elkezdheti növelni a saját kitermelését, de ez egyértelműen azzal fog járni, hogy nagyon lenyomni nem fogják tudni az árakat, mert minél messzebbre hozzuk Európába a nyersanyagot, annál drágábba fog kerülni, azaz nem fogunk tudni egy hamar visszamenni arra a 60 dolláros szintre, még akkor sem, hogyha mondjuk ezek az országok drasztikusan elkezdik több száz millió hordóval növelni a saját kitermelésüket. Ne felejtsük el, hogy ezen a hormuzi szoroson körülbelül naponta 20 millió hordónyi olaj ment át. Ezt valamennyire megpróbálják kiváltani a meglévő vezetékes kapcsolatokkal, például Szaúd-Arábiának van egy vezetéke, a Vörös-tengerig ez nagyjából olyan 7 millió hordót tud elszállítani, de hát a Vörös-tenger sem egy annyira biztonságos zóna, hát tudjuk jó, hogy ott meg a különböző kalózok támadnak, ugye ezek a jemeni kalózok, ami szintén újabb, mondjuk úgy, hogy háborús gócpontot rak bele ebbe az ellátási láncba, tehát még ha meg is próbálják kikerülni és más irányba eljutatni vagy növelni ezeket, drasztikus olajárcsökkenésre nem számítok az elkövetkezendő időszakban.
Katar energiaügyi minisztere arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború az akár a világgazdaság stabilitását is veszélybe sodorhatja. Még mindig feltételes módban kell beszélnünk erről, vagy már veszélybe sodorta?
Hát igen, én is azt akartam pont mondani, amikor elkezdtem mondani ezt a gondolatot, hogy ezen már talán túl is vagyunk. Tehát jelenleg világgazdasági válság van, és ez a válság akár még a COVID, meg a COVID utáni időszak válságát is meghaladhatja. Most még nem állunk ennyire rosszul, még azért nem olyan magas az olajár, még azért nagyon nem olyan magas a gázára, amit akkoriban tapasztaltunk. Ugye 2021 őszén már 120-150 dolláros megavatóránkénti gázáról beszélünk, azért ennek még a felénél sem tartunk, tehát de elindult valami, és ugye ha elindult valami, és legalább látnánk valami fajta megoldást, akkor azt mondanák, hogy jó, akkor ez eltart eddig, és akkor utána majd megint normalizálódik a helyzet. De most pontosan azt látjuk, hogy nem látjuk a végét, és ebben ez a legkritikusabb, nem látjuk azt a fajta kimenetet, hogy fog megoldódni ez a szitu, ugye, amiről az erőmű is beszéltünk. Ráadásul bármilyen megoldás születik erre, mondjuk tárgyalóasztal mellett, mostantól kezdve mindig ott fog lebegni felettünk az a Damoklész kardja, hogy a hormuzi szorost Irán bármikor veszélyeztetheti és lezárhatja, azaz valamilyen tartós megoldást kell keresni az öbölmenti országoknak, hogy az ellátás biztosítható legyen a világ kőolajkereskedelmében.
Zárásként, bár ön nem biztonságpolitikai szakértő, vagy nem háborús szakértő, hogy látja Donald Trump ezzel a háborúval elszámolta magát?
Szerintem nagyon elszámolta magát. Ugye már az elején látszott, hogy nem igazán láttuk azt, hogy mit akar elérni. Ugye ők folyamatosan arról beszéltek, hogy az iráni, a dúsított urán, ami Iránban ugye készül, ez a 60%-os dúsítású urán, hogy ők azt akarják megakadályozni, hogy Iránnak atomfegyvere legyen, de még mindig nem hallottuk beszámolni például Donald Trump elnököt arról, hogy akkor oké, megszerezték ezt a nagyjából 400 kg-nyi uránt, és akkor elhárult ez a veszély. Azt látjuk, hogy kitűztek valamilyen célt, lefejezték ezt a perzsa birodalmat, és az iráni iszlám köztársaságnak a vezetői gyakorlatilag kiirtották, de azt is látjuk, hogy ez olyan, mint egy jégfarka újból nőtt. Tehát sokkal masszívabban összerakott társadalomról beszélünk ott az iráni iszlám állam kapcsán, ahhoz, hogy egy vagy két ember kiesése az nagy zavart okozza. Éppen az ön által is említett iszlám gárda, amelyiknek hatalmas befolyása van Iránon belül, az gyakorlatilag saját magából képes kinöveszteni azokat az újabb és újabb vezetőket, ami kapcsán nem fog megszűnni ez a jelenlegi helyzet. Tehát kevés hoz, nem úgy működik, mint egy klasszikus diktatúra, hogyha kilőjük a tetejét, akkor utána béna kacsaként már nem tud mit tenni. Szemmel láthatóan ez egy sokkal mélyebben gyökerezett vallási fanatikusok és vallási fanatizmus alapján létrehozott államról beszélünk, amelyik gyakorlatilag az utánpótását is képes bármikor újra termelni. És én szerintem Trump elnök, mikor elindította ezt a háborút Izraellel közösen, nem gondolták ezt végig. Gyanítom, hogy megkapták ők az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket a saját hírszerző szolgálataiktól és elemző intézeteiktől, de nem vették őket komolyan. Hát mondjuk Trump elnök esetében ezzel nem csodálkozunk, hiszen ő nála azért elég sokszor előfordult már ez, hogy mindenféle figyelmeztetéseket súlyba vágva lépett valamit. Tehát azt látjuk, hogy a béketanács elnöke, ugye a saját maga által létrehozott béketanács elnöke, az most mindent okozott a világban, csak békét nem, sőt, inkább további háborús konfliktusokat gerjesztett, és ez egyelőre nem látszik, hogy ő maga értené, hogy és tudná, hogy ez hova vezet, és hogy hogy tudja ezt megakadályozni. A dolog érdekessége az, hogy ez nem csak az európai, meg egyéb országoknak okoz nagy problémát, az Amerikai Egyesült Államokban ez nagyon komoly problémát okoz, hiszen éppen a saját választási ígéreteivel szemben történő folyamatokat indított el. Növekszik az infláció az Amerikai Egyesült Államokban, de nyilván növekednek az üzemanyagárak nagyon drasztikusan, és ugye mivel nem ezt ígérte, ráadásul közeledik az időközi választás, a félidős választás az Amerikai Egyesült Államokban, elképzelhető, hogy ez őt újabb, szintén meggondolatlan lépésekre ösztönzi, csak azért, hogy valamilyen úton, módon lezárja ezt a konfliktust, de hogyha nem mondjuk le ennek a konfliktusnak azokat a tanulságait, amiről az előbb is beszéltünk, hogy Irán kezébe végül is egy olyan lehetőséget és fegyvert adtunk, amivel a későbbiekben bármikor élhet, akkor bizony ezzel a probléma megoldását csak elodázzuk, de nem oldjuk meg.
Holoda Attila energetikai szakértőt, egykori magyar energiaügyi helyettes államtitkárt hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a meghívást, minden jót kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.